portré térségünkben egy különleges szerepet kap, főleg, hogyha a Székelyföldre gondolunk, vagy a romániai magyarságra gondolunk, Erdélyre gondolunk, akkor számon akarjuk tartani azt, hogy kik vagyunk. Statisztikailag éppen Kelet-Európában és Kelet-Európán belül is Erdélyben ez a műfaj virágzott és virágzik ma is. Mert fontos nekünk, hogy kik vagyunk, kik voltak az elődeink, minden más nagyobb halmazban elveszünk, de ha mi ma magunk halmazát számon tartjuk, és portréban megjelenítjük, akkor érezzük, hogy igen, van értelme, amit csinálunk. És egy igényt is diktál. Akkor, hogyha tudom, hogy ilyen sok művész van, akkor annak meg kell felelni, annak a színvonalnak.
Méltánytalan lenne kiemelni nagyon-nagyon jó portrézó művészeket?
Van az Origó, Barabás Miklós. Nem csak Erdélyben, hanem a nemzeti művészetünkben, sőt, román vonatkozásban is, tehát térség művészetében is az egyik legfontosabb portré festünk. Nagyon nehéz és igazságtalan lenne most neveket sorolni, vannak ilyen nagyok, akiket mindenképpen meg kell említeni. Mondjuk hát a szobrászok között is. Az, hogy portré galéria, azt például Bencédi Sándor rögtön eszünkbe jut, mert ő következetesen csinálta, és egy nagy halmazát készítette a portréknak. Kolozsváriak, vásárhelyiek, székelyföldiek. Tulajdonképpen szinte mindenki portrézott.
És hát akit meg kell említenünk, az Siklódi Ferenc, hiszen egy olyan dolgot műveltél te tulajdonképpen előzmény nélkül itt, amivel bizony te is művészettörténetet fogsz írni. Mi számodra a kiinduló pont, amikor elkezdesz egy portrét készíteni?
Ezeket a portrékot elkészítettem, az arcképcsarnokot, de amellett most van egy sorozatom, amelynek az a címe, ezek 50x70-esek, linómetszetbe készítem, ilyen hiperrealistán, hogy az a kor, amelyikben éltem, barátaimot, ismerőseimet készítgetem így, hát most már körülbelül abból is van egy olyan jó 30 darab. És leszoktam tesztelni, hogy ki hogy fogadja. Ezelőtt 2 évvel egyik barátomnak születésnapja, pont 1-én van, január 1-én, mindenki vitte a pálinkáját, én vittem a képet, mindenki boldog volt, és kérdezte, hogy ezzel mit csináljon. És mondta, hát semmit, nézd meg. Kinyitotta, és onnantól megállt a szava, hogy fél óráig nem tudott beszélgetni. Az volt érdekes, ami az arcán volt. Nem tudott beszélni, nem tudott elmondani, látta önmagát. Mindenki, a barátok azt mondták, hoppá, ez mint te vagy. Hihetetlen érdekes hatások jönnek le az embereknek, az arc mimikáról, abban a hangulatban, hogy mit jelent portré, mikor viszonlátja magát. Szerintem létjogosultság van mai napig is a portrére. A portrének van a mágiája. Hihetetlen mágiája van. Miért csinál, nem tudom, de látom azt, hogy jól esik mindenkinek, szeretem csinálni. Kikeresek a portréból olyan dolgokat, amit fényképben nincs benne. Nem tudom én sem megfogalmazni, hihetetlenül élvezem csinálni, megvan, hatások nagyon jók, mai napig nagy a vonzás köre.
Az itt ülő művészek, hiszen mindenki művész, még Vécsi Nagy Zoltán is művész, illetve hát ő elkezdett művészkedni, aztán az elmélet felé fordult, de hiszen azért a magáénak mondhatja annak a gyakorlatát, hogy hogyan kell a vászon vagy a papír előtt viselkedni. Azt hiszem, egy közös pont azért van itt bennetek, mindenkiben, hogy összekötnek benneteket történetek, és akár egy marosvásárhelyi kiinduló pont is lehet, hiszen a művészeti liceum azt hiszem mindannyiótok számára nagyon-nagyon fontos Origó útgródeszka volt annak idején, és akkor most kezdjük el megtölteni élettel ezeket a portrékat, meséljünk ezekről az emberekről. Bocskai Vincével kezdjük, hogy kire emlékszel te szívesen, akár marosvásárhelyi időszakodból is.
Legelőször Piskolti Gábort kell megemlítenem, aki egy fantasztikus egyéniség volt, olyan jól át tudta adni azt, amit át kellett adjon, hogy én például a tőle tanult rajzzal jutottam be a főiskolára. Na most, hogy emberileg milyen volt, azon kívül, hogy jó tanár volt, egy-két anekdótát elmondanék. 10. osztályba kerültünk hozzá. Rajzot és festészetet tanított. egy nagyon érzékeny ember volt, de ugyanakkor nagyon impulzív is volt. Tehát a két véglet embere volt. Történt egyszer az, hogy festettünk egy csendéletet. Ő körbejárt, és mindenkinek korrigált. És Tornai Endre András, akinek sajnos itt van a portréja, ő 10. osztályba jött oda. Tehát azelőtt ő Zetelakán élt, és nem volt semmi olyan tudománya, ami a képzőművészettel kapcsolatos. Piskóti elérkezik oda az ő munkájához, és nagyon megtetszett a festménye. És azt mondja Tornainak, hogy de jó, megfogtad a lényeget, olyan Van Gogh-os, amit csináltál. Ismered Van Gogh-ot? Mert ő így beszélt. Szegény Tornai nem is hallott akkor még, hát akkor jött oda. Nem ismered Van Gogh-ot? Nem. Nem ismeri Van Gogh-ot, de Jean-Marie-t biztos ismeri. Akkor mentek a Jean-Marie-s filmek. Felvilágosítottuk a tanár urat, hogy hát tanár úr, legyen tekintettel, mert ő most jött az idén, Zetelakán nem tanítottak neki semmiféle ilyen dolgot. Akkor úgy elérzékenyült, hogy szinte a könnye is kiesett a tanár úrnak. Na, ez az egyik. Általában az volt jellemző rá, hogy nagyon pedáns volt. Nem tűrte, hogy színes alapra fessük a képet. Le kellett fehérre alapozni, hogy tiszta képet lássunk. Hát aztán mindig voltak hanyagabbak is. Kész régi festményeket behoztak, fejjel lefele fordították, és festették rá. Az öreg úr járt korrigálni. Mikor eljutott egy olyan, egy darabig csak nézte, ford benne a felháborodás. Egyszer csak lekapta a képet, letette a földre, a lábát rátette, és felhasította. Négybe hasította a képet. Így fejezte ki a nem tetszését. Nem szerette a töltött ceruzát. Tűhegyes szénnel kellett rajzolni. Töltött ceruzát azt úgy hívta, hogy műceruza. Nem rajzolunk műceruzával. Hát nyilván egy része úgyis műceruzát hozott, odaült korrigálni, kezébe kellett adni a szenet, vagy odaadták neki a műceruzát. A műterem ablaka a főtérre nyílt. Megfogta, ketté törte, és az ablakon kidobta. A főtérre, amennyi ceruza kirepült idők során, azt nem is lehetne megszámolni. De viszont kitűnő, lényegre látó tanár volt, és át tudta adni ezt mindenkinek, aki fogékony volt rá. Persze a portrét is nála kezdtük, a portrét festeni.
Hát azt hiszem a tanulmányi évek alatt a portré az meghatározó az indulás szempontjából. Árpi bácsi nem szeret portrézni. Én azt tudom, hogy sose szerettél portrézni. Hogyan viszonyulsz hozzá?
Mindig csodáltam azokat, akik nagyszerűen portréztak és könnyedén művelték ezt. Nagyon nehéz az, hogy beállni az egyéniség mögé, és azt Isten igazából sokszor az ember látja, hogy mivé kellene a portré váljon ahhoz, hogy igaz legyen. Mert lehet portrézni, csak annak van-e mélysége. Elárulom, hogy a nagyszüleimről, apai nagyszüleimről készítettem az életbe portrékot, és tetszene tudni miért. Kisgyerekkoromtól velük együtt nőttem fel, és tudtam azt, hogy mik azok a lényeges dolgok, amit én ki szeretnék fejezni. Táti és Mámi néven albumokban szerepel ez a két portré, de később, miután már kint voltam az életbe, együtt tanítottam Gál Andrással. Az érdekessége az, hogy András könnyűszerrel, hihetetlen, hogy mondjam, sebességgel hamar-hamar be tudott állni, és rögtön az illető egyéniség karakterébe. Ez olyan lényeges dolog, elárulom, irigyeltem is ilyen szempontból. Sok-sok érdekes dolog történik a portréval, és meg is kínlódtam az egyetemen is, középiskolában is. A középiskolában éppen édesapáddal festettünk egy nagyon érdekes portrét, az öreg mamát, Rebi nénit. Az érdekes az, hogy egy nagyon meleg lelkű hölgy volt, olyan, hogy néha-néha hozta nekünk a zsíros kenyeret is. Hát a diáknak mi, ami nagyon fontos, nagyon lényeges. És úgy éreztem benne ezt, hogy valami olyasmi sugárzik belőle, ami valami csodálatos. próbáltam megfesteni, még most is ott van a dolgaim közt, de teljes egészében egy ilyen okkerekkel, narancssárgákkal festettem meg a Rebi nénit. Úgy érzem, hogy egyik a portréim közül azok, amik valamelyest sikerettek.
Mesterek közül kire emlékezel szívesen?
Az életben példaképjeim voltak. A középiskola számomra egy hihetetlen csoda volt. Elsősorban a Kultúrpalota Marosvásárhelyén a templom, és a templomba úgy éreztem mindig, hogy az én tanáraim, akik elindítottak, hogy ezek a mindenek. Sokakat próbáltam utánozni az életben lévén, hogy 38 évet a katedrán lenyomtam én is. Megtanultam tőlük azt, hogy hogy kell emberségesen Isten igazából leereszkedni a diákhoz, és ők is diákát lettek sok mindenbe. Felsorakoztatnám úgy sorba, egyszer az édesapja, Nagy Pál tanár úr, nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle, sok gyakorlati dolgot, sok mindenre felhívta a figyelmünket, olyanokra, amit az életbe, úgy, ahogy jöttek úgy vissza hamar-hamar azok a tanácsok, ugyanakkor Piskóti tanár úr, Ince tanár úr, akit úgy hívtunk, hogy Kaktusz, pont azért ez a dolog tette Kaktusszá az öreg urat, az öreg tanár urat, hogy nagyon szigorú volt és tüskés, állandóan piszkálta az embert. Akkor másik az Barabás István tanár úr, tőle sok-sok minden tanultam. A lényeg az, hogy olyan igazi festő ember volt, ez nagyon lényeges dolog. Nagy Pál tanár úr az örök kutató, kísérletező volt, és azt is várta el tőlünk is. Oláriú tanár úr a művészettörténetet, Oláriú Györgye, vagy György, tanította, nagyon jól felkészítettek, hihetetlen módon akkora előnyünk volt a főiskolán a művészettörténetből, mert tényleg végigmentünk a dolgokon. Ez a Marosvásárhelyi Tanári Társaság, akiktől nagyon sokat tanultam. A főiskolán két nagyon kemény szaktanárom volt, Kádár Tibor tanár úr volt egy évig tanított, de egy életre szólóan olyan dolgokat súlykolt belénk, és kinyitotta a szemünket. Általa ismertem meg, hogy ki Nagy István, mert feltette a kérdést nekünk, hogy akkor tudjátok, hogy ki Nagy István? És szégyen szemre így lehúztuk a fejünket, és akkor aztán készített egy 20 munkából álló Mátyás házba egy Nagy István kiállítást. Jött a következő 5 év Miklósi Gábor tanár úr, aki olyan volt, hogy negyedéven egy korrektúra után úgy húltak a könnyeim, mint egy taknyos kölyöknek. Nagyon szigorú volt, nagyon következetes volt, nagyon sok mindent tanultunk. Megtanította a mesterséget, de utána az volt a következő, hogy el kellett felejteni, mert meg kellett tanuljunk alkotni.
Nagy Pálnak a neve ugye elhangzott. Édesapád tanított téged, ugye? Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész.
Igen, az is egy...
És ez milyen történet?
Az egészen más volt. Én otthon mindig tanultam tőlem bizonyos dolgokat, mert ő egy ilyen univerzális tudást próbált megszerezni, és belünk is lehetőleg, hogy minél többet tudjunk a világról, a fizikától, a bármeddig, teljesen új tudományokat, meg minden. Hogy milyen volt tanítványának lenni, hát ha valaki volt szüleinek tanítványa, akkor az nem egy egyszerű dolog. Először is nem akart engedni engem művészetibe menni. Mert féltett attól, hogy művész legyek. Azt szerettem volna, hogy iparos leszek, vagy valami, vagy anyám a jó sportoló. Persze a származásom miatt is voltak nehézségek, ők jobban tudták ezt, és gondolták, hogy valami jó praktikus vonalon el kéne induljak. Egyszer tizedikes voltam, a Bújaiba jártam reálosztályba, egyszer rajzoltam egy önarcképet, édesapám bejött a fürdőszobába, a fürdőszoba tükörbe rajzoltam, és megnézte, és azzelőtt mind mondtam, hogy szeretnék menni a művészetébe, és azt mondta, hogy hát most már tovább nem mondhatom, hogy ne gyere. Tehát látta, hogy van kezem hozzá. Na, de amikor diákja lettem, felvételi, az is egy külön történet, de egy elég jó anekdóta, hogy azt akarta, hogy úgy felvételizzek, hogy ne tudják, hogy én az ő fia vagyok. De mondjuk ez elég abszurd dolog voltam Vásárhelyi művészetébe, hogy ne tudják, de egy darabig ment. Csak bejött Izsák, az igazgató, Izsák Márton a felvételi, és azt mondja, hogy hát ez a nappali miért nem szól, hogy itt a fia? Szóval le volt lőve a nagy meglepetés, felvettek, és akkor utána az volt a probléma, hogy én mindig, mivel és nagyon sokat hallottam otthon művészetről, albumaink voltak, sok mindent láttam, elméletileg előbbre voltam, mint a többiek, de gyakorlatban gyenge voltam. Azaz, hogy hát nagyon jó osztálytársaim voltak, Újvársi László, Nagy Lajos, sorolhatnám, rajzoltak, festettek, tudtak tanulmányt. Szóval én hátrébb voltam meg kicsit. Rossz, amikor az embernek kedden megkérdik, hogy foglalkoztál a feladattal, amit pénteken be kell adjál? Én olyan igazságtalannak éreztem, hogy mástól nem kérdezik meg otthon, nem is tudják, hogy mit kell péntekre csinálni. És azon kívül mindig mondta azt, ami nálunk sláger volt, hogy mi nekünk 2-3 centivel magasabbra kell ugrani, mint a többség, mert hogy a nagypár fiának nem adhat ugyanazért a teljesítményért ugyanolyan jegyet, mert azt mondják, hogy kedvezek.
Miért érezted végül azt, hogy csak nem azt a pályát választod?
Az egy másik kérdés. Már eleve benne volt egy időn túl ez, hogy művészettörténész akarok lenni. Csak annak idején Bukarestben volt csak egy tanszék. Ismertünk ott, egy édesapámnak barátja volt, egy Pau Konstantin nevű remek művészettörténész, ott tanított. Azt is mondta, hogy azzal a káderlappal, ami nekem van, és egyáltalán magyarként Bukarestben nem fogok bejutni, mert oda csak jó káderek jutnak be magyarként. Tehát le volt zárva.
Az ecsetet végleg letetted azután?
Sokáig festettem, csináltam dolgokat, konceptuális műveket, mindent. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a művész a családjával, környezetével el tudja fogadtatni, vagy olyan legyen a környezete, hogy össze tudja egyeztetni a hétköznapi életét. Ezt édesapám összetudta, édesapám elég erős egyéniség volt, és édesanyám meg egy író, Helikonnak a házigazdája családjában nőtt fel, ahol volt autonómiája a művésznek, az írónak. Ezt nem mindig lehet megteremteni egy családi környezetben. Meglehetett a másikat. Írtam, elmentem Magyarországra, elvégeztem a művészettörténetet, és akkor attól kezdve volt papírom is hozzá, és így tovább.
Szárhegyen a Szárhegyi Alkotótábor árnyékában felnőni úgy, hogy közben oda bebelátogattál. Milyen volt, és kikkel találkoztál ott?
Siklódi Ferenc grafikus művész.
Én a Szárhegyi táborban nőttem fel. Én egész kicsi koromtól ott voltam a táborban. Édesapám ilyen kölcsönkért munkás volt a szezonban. Szobrászoknak élezték a szerszámokat, végezték ezeket a vasmunkákat. Nekem a tanáraim azok ott Szárhegyen kezdődtek. Mert akiről szó volt Barabás István bácsiról, Barabás Éváról is, nagyjából az erdélyi képzőnök, én a között nőttem fel. Én Szárhegyen is ott voltak a tanáraim, Vásárhelyen is ott voltak a tanáraim. Nekem Vásárhely az iskola, az nagyon-nagyon sokat adott. Abból a szárhegyi létből való kikerülés, akkor fedeztem fel egy új világot. És itt, ahogy Zoli az előbb mondta, hogy a tudás, és a sokrétű tudás, én akkor éreztem meg Vásárhelyen, hogy sok minden hiányzott. Megpróbáltuk pótolni, rengeteget olvastunk. Emlékszem, 8. elolvastam Háború és a békét. Fogalmam se volt, mi volt benne, de azért, mert mások olvastak, végigolvastuk. Próbáltuk ezeket pótolni. Máshonnan jöttünk, és ezek a vásárhelyieknél a mérce magasabb volt. Nyitottak voltak, ezt hihetetlenül irigyeltük, mindent megtettünk azért, hogy próbáljuk pótolni. Maximális melegséget tudok mindig visszagondolni a Vörösmarty utcai bentlakásra. Ott egymást elég sokat csiszoltuk a modellálásokra, a szakmához való hozzáállásra, a szakmáról való beszélgetésekre, szeretettel. Azon kívül, hogy a műteremben kulcsokat csináltatunk, bejártunk, beszöktünk. Ezek mindig ilyen jó érzést adnak a vásárhelyi évekről. Ez alapozta meg az, hogy tovább tudtam lépni. És itt Zoli mond egy másikot, hogy itt a művészetet tovább csinálni, igazából a családnak itt egy óriási szerepe van. Csinálod, de viszont hagyják is, hogy csinált. Mert ha folyamatosan számon kérnének, hogy ezzel az időzel számoljál, hol voltál, mint voltál, elég bajba van az ember. Úgyhogy van egy jó társ, aki mindig melletted van, jól megy, biztatás, ugyanebben a csapdába belesett a lányom, neki kellett, megyünk tovább.
Vetró András szobrász művész.
Szárhegyen ott van Balla Jóska bácsi, Csupénak az ellensége. Jóska bácsi úgy festett, hogy Letett egy gyönyörű engrepapírt a földre, kinn a teraszon, Szárhegyen, kastély előtt. Négy nagy követ rátett a szélre, hogy a szél ne fújja el, és mögötte előkerültek a gyerekek. Köppenybe, az ebédben a zsebükbe, és jöttek tanulni. Jóska bácsi közben tanította a gyerekeket szóval, úgy, mint egy tanár. Ő letérdepelt, a gyerekek ott nézegették, és azt mondták, na most figyeljek ide. Én most, amikor vastag vonalat húzok, akkor vastagot fogok fütyülni. Hát a gyerekek úgy élvezt, tiszta cirkusz volt az egész, de olyan képet festett, és ha vékonyan, akkor vékony vonalat fog húzni. És ez így ment tovább. A gyerekek, hogy nézték, hümögtek, kacagtak mindent, és egyszer csak az egyik megszólal, hogy ez nem komoly ez a művész. Menjünk arra, mert ott van csupémester, az a komoly művész. Erre Bela Jóska fogott egy követ, azt mondja, tűnjetek el innen gyorsan. Na, szóval ez volt a Szárhegyi epizód. Ez így megmaradt benne.
Ez meleszújjak. Megtörtént velem ugyancsak Jóska bácsival. Elindultunk festeni, 7-es voltam. Ki volt adva, hogy én kell vigyem a vásznat. Néztem, hogy ez semmit nem hoz. Volt egy ilyen nylon szatyor a kezibe, egy mackónadrág, vittünk egy vizet, meséltünk, hogy ő most hol fog gombázni. Hát egyszer a zsebből előkerült valami három tubus festék, akkor a zsebét kihúzta, azt hisz a festékút, azokat ott letörülgette, minden olajfestékes volt, törölte a hajához, én néztem, hogy ilyen trehány embert életemben nem láttam. Megfestette a kápolnát, azzal eltűnt, hogy elmegy gombázni, de ki volt adva a házi feladat, mire visszajön, a felhők legyenek megfestve. Na, én akkor kétségbe estem, hogy most mi lesz, mire visszajön, ez nem tudom, mit követel velem. Neki fogtam, festegettem, izzadtam, látom, távolról jön, hú, fájt a hasam, egyszer megérkezik, azt mondja, ennél szebben nem lehet megfesteni. Hát akkor majdnem a guttam megütött. Ezt a képet megkaptam. Ez most jelenleg ott van Csíkszeredában, egyik ügyvédi irodában, mind a ketten aláírtuk, ott van a hátán.
Kicsit a Vetró családhoz térjünk vissza, hiszen édesapád is művész volt, gyermekeidet, unokáidat megfertőzted. Neked könnyű volt egyébként művészfiának lenni?
Nem, volt könnyű. Csak aztán elmentem Kolozsvárról, amit láttam, és éreztem, hogy ez neki nem esik a legjobban, de éreztem azt, hogy én nem fogok tudni nagyon kibontakozni, és eljöttem Székelyföldre, mert Kézdivásárhelyre nagyon sok szép mindent hallottam, aztán így elszakadtunk, de viszont tartottuk annak a kapcsolatot, minden. De hogy tanított ő? Hát ő csendben tanított, mint Buddha. De én éreztem, hogy is van a dolog. Viszont Lövit Egon, na nem volt éppen a legjobban. Egon kijelentette apámnak, hogy figyelj ide, de szobrász vagy, tanár vagy, 6. éven, de az első évjét a szoboda nem menj be, mert ott a fiat most az én kezemben van. Na de édesapám egyszer kinézte, hogy Lövit nincs ott. Átjött a 6. éven, és én éppen felraktam egy domborművet rosszul. Apám fogott egy nagy rudat. Fiam, ezt újból kell kezdeni, a nullától, mert tajkolni nem lehet. Összecsapta, és ott kezdtek röhögni, amit majd. Na, az apuka most az kicsi fiacskát kinyírja, majd minden, és ez nekem nagyon rosszul esett. De eltedik 20 év, és ezt nagyon megjegyeztem, hogy ez tényleg így van. Mert ha te valamit rosszul kezdesz el, akkor kezd a nullától. Kezd újra, mert tajkolni abból nem lesz.
Elismerni, valaha elismerte a tehetségedet? Vagy legalább bólintott rá, hogy jól csináltad, fiam?
Na most ezt hogy mondjam? Úgy van, hogy én a szobában, volt egy külön szobám, de azért átjárás volt, és hallottam, amit anyukám este ottan suttognak. És azt mondja, te, ez az András, ez faragott egy követ, egész kubista módon, de ez elég jó. Na, lehet, ezt nekem nem mondta el. Úgyhogy innen tudtam, hogy na, valami mocorog ebbe a pasasba, úgyhogy majd felolvasok valamit, amit Imre bácsiról írt, ahol megemlít engem is. Hát persze úgy nőttem föl, ahogy Zoli, olyan nagy szellemi óriások büfkölyébe éltem, és valahogy mi itten most ezt a szellemidézést egy kicsit megerősítjük. Azzal, hogy itten beszélünk ezekről az emberekről, hogy megelevenednek. Tehát kezembe adott egy egyiptomi portré, szoborképet, mindent, és egyszer csak rámutattam, hogy hát ez Imre bácsi, nagy Imre bácsi. Persze egy egyiptomi fáraónak a írnoka volt, de pont olyan koponyája volt, mint az öregnek, kopasz minden, és erre aztán nagyon büszke volt apám, hogy ennek a fiúnak karakterérzéke van. Ráismert az egyiptom, de másképp is hasonlította az egyiptomizé az Imre bácsira is. És lám, ma már szobrász. Na, szóval elismert valahol.
Erzsébet Kolozsváron ugye egy friss szakon végzett textilművészetet. Kik tanítottak egyáltalán?
Török Bíró Erzsébet, textilművész.
Csupé Sarolta, Szent Imre Judit, ők tanítottak textilt. Abban az időben nem tudom mi miatt, de úgy, mint szobrászok, úgy, mint festőművészek, kezdtek szőni. Kezdtek tervezni, és szőnyegeket szőni. Nem mondom, hogy Bene József, aki katedra főnökünk volt, hogy ő szőtt volna, de ő lett, mint festő, ő volt a főnökünk. Eléggé vajudott ez a műfaj akkor még. Én 57-58-as tanévbe kerültem főiskolára elsévesként. Olyan titokzatos volt még, hogy mit is kell, hogy is kell felfogni. Az egészen más valami a dekoratív művészet, ha bár benne van a nevében, hogy díszítő, de viszont nem csak ez a szerepe, hogy díszítsen, mert a társ művészetekkel egyformán ez a műfaj is rendelkezik azzal a képességgel, hogy ki tudja mind azt fejezni, amit egy művész az szellemvilágába, szemléletébe belefoglal, és amit lát. Elsőbe minden tanítottak, még szobrászatot is tanultunk, grafikát, festészetet. A következő évben szakok szerint oszoltunk, de továbbra is az alap mindig a rajz volt, a katedra főnökkel, Bene Józseffel voltak a rajzoráink, életnagyságú figurák, amit 2-3 hétig mind rajzoltunk.
És a szövés művészetének a lényegét igen, kitől lehetett ellesni?
Igen. Szent Imrei tanárnőtől. Viszont neki az irányvonala a népi szövés, a népi ihletű technikák. Ülő szövőszéken szőttem meg a diplomamunkámat. Az volt az első és utolsó, amit szövőszéken, mert szövőállványon szövök mai napig is. Fali Kárpitot. Nagyon elterjedt ez a megnevezés, hogy francia goblen. De ez nem helyes, mert Párizsban is nem illetik goblennel minden szőnyegüket, akik szőnek, mert az egy név, egy cégnek a neve, és csak arra illet ez a megnevezés. Aztán kikerültem az életbe. Én, mivel textil szakon végeztem, úgy láttam jónak, hogy nekem alkalmasabb lesz az iparban foglaljak állást. Erdélyben több városban voltak textilgyárak, és mivel én egy nyáradmenti faluból, Torboszlóból való vagyok, a szülőfalumhoz volt a legközelebb Medgyes. Oda kerültem ki, ottan ruhamintákat terveztünk. Ez a gyár a gyapotiparhoz tartozott. Egészen nyugdíjas koromig tervezőként dolgoztam az iparban. Ezeket a terveket készítettem. Havonta fel kellett járni Bukarestbe, a központhoz, ottan bemutatni. Ez jó volt, mert kiállításokat és több mindent tudtunk megtekinteni Bukarestben, nagyvárosban. Aztán nyugdíjas koromtól többet tudtam foglalkozni egyedi munkákkal, viszont fiatal korában az ember nagyon-nagyon sokat tud alkotni család, gyerekek, kicsi gyerekek mellett. Akkor szőttem a legnagyobb méretű szőnyegeimet is, amikor Udvarhely iparosodott, kerestek szakembereket. Medgyesről így kerültem a férjemmel aztán Udvarhelyre, a cérnagyárba. Itt a cérnagyárba szintén folytatódott a tervezés, amellett érdekelt az, hogy szabadidőmben tudjak dolgozni, alkotni egyedi munkákat, mai napig is. Így telik az idő, az életünk.
Vetró András szobrászművész.
A művészet történetben azért nagyon ritka az, amikor szimultán két nagy művész egymást alkotja, egymást portrézza. És megtörtént ez, hogy édesapám Nagy Imré, aki tulajdonképpen majdnem nevelt apámnak is mondható, meg kitettek engem Zsögödbe, és akkor kóstoltam be. Imre bácsi jó voltából nem csak a természet csodájára és a természeti szépre, hanem a művészi szépre is, hiszen az a szerencsés ember vagyok, aki megtört véletlenül alkotás közben engem. Tudnivaló, hogy Imre bácsi nem tört meg senkit, csak a modellt. ott, abba a boszorkány konyhába, ahol teremtődik a nagy mű, ott nincs keresnivalója senkinek. És egyik alkalommal Kolozsváron mentem szénportrém után, amit lerajzolt, olyan érettségi környékén, és mondom, Imre bácsi, jöttem a portréért, azt te nem kapod meg. Hát na, de miért nem? Hát nekem adta ajándékba, én kapom érettséget. Nem, azt te nem tudod bepaszfartozni, nem tudod berámázni, én azt majd megkapod, amikor... És ebben elfordult, és akkor történt a csoda, hogy leült a kicsi hármas, alábú kicsi festőszékre, és elkezdte folytatni azt a festményét, ami a Zsögöd templom felé van egy ilyen jegenye, gyönyörű fás sor, egy gyönyörű kép. A félig meddig már fel volt alapozva, leült, és megszűnt a világ előtte, és engem is elfelejtett. Ott álltam mögötte, kb. 4-5 méterre, levegőt se vettem, hogy nehogy recsegjen a padló, mert akkor engem nekem végem van. Egy óráig ott, mint egy szfinx, ott itt álltam, és ő beleveszett a képébe, beleolvadt, és akkor vettem észre, hogy mi is ez a alkotás, amit most kezdek érezni én is. Tehát azt az állapotot, amikor teljesen beleveszel, és megszűnik a... És eltelik egy óra, és megfordul. És egy olyan arcot láttam, mint a hipnotizáló, aki kiadta az energiáját magából, és teljesen megöregedett ott egy óra alatt. Egy ilyen fásult arccal, így, ilyen kiégett arccal így rám néz, és azt mondja, te itt vagy? Mondom, igen. Na, akkor már legyintett, akkor én már túléltem a dolgokat. Na.
Megkaptad a portrét?
Meg, viszont egy másik portré, ami sajnos itt csiki porosodik a NASA ajándékom. Na, megmutatom. Egy másolatot kaptam. Ez a feleségem, ez a Vodoni Zsuzsa. Én most azért hoztam ezt el, mert ennek van egy története, hogy felmentem Imre bácsihoz bemutatni a mennyasszonyomat. Na, Imre bácsi, itt van a nő, akit én elveszek. És így rám néz, azt mondja, figyelj ide, te vagy a művészettel házasodsz meg, vagy a nőkkel. Kettőben nem lehet. Hát jó, hát elveszed, elveszem, szeretem. Na, hát akkor pálinka. Jó, pálinka. És akkor bejön a napsugár, a kicsi feleségem, vagyis a mennyasszony felveszi a pálinkás poharat, rámegy a napsugár, leányka, így maradsz! És tessék, itt van, nézzék meg, ott tartja a pálinkás poharat. De nem adta ide, szóval majd én bepaszolom. Imre bácsi, én már ismerem ezt a szöveget. Ezt tanulják meg máskülönben maguk, hogyha egy művész valamit megígér, ki kell venni a keziből. Azt kezdtem mondani, hogy apámnak a műtermébe fest Nagy Imre, a szobrász műterembe, és édesapám csinálta a mellszobrot, ami most itt a Csíkszeredában a Nagy Imre licom előtt van. Az valami hihetetlen, ami ott történt. Ott villámlástól kezdve egymásnak elküldése a melegebb éghajlatokra, mert minden. Egyszer csak van egy szünet, és megnézik egymás népét, és kezdik a műkritikát. És Imre bácsi kezdi. Te Bobi, te mit csináltál belőle? Karvaj, miért? Nézd az a hegyes orr, miért? Úgy lecseszte édesapámat. Erre apám is azt mondja, te mit csináltál belőle? Hát mit csináltál? Adna, hát ezen nem én vagyok. Na. És erre Imre bácsi lekaparta a kézképet. Akkor én lekaparom, aztán lett belőle valami. Ez egy óriási élmény volt ez a dolog. Még egy dolgot elmondanék, hogy Zsögödön paraszti életben belekóstoltam, mezitláb jártam, és etettem a kacsákat a kicsi patakba. Le voltam guggolva, nem tudom, 16-17 éves lettem. Egyszer jobbra nézek, és kb. 15 méterre látom, hogy a Nagy Imre, a nagymester rajzol. De nem a kacsákat rajzolt, engem rajzolt, csak nem értem oda nézni, mert a modellt álltam. De tudtam, ha észrevesz, akkor lehet, hogy abba adja. Nem adta ide a rajzot. Nem. Nincs rajz, minden. Eltelik nem tudom hány év, 20, 30. Szent György, van egy Nagy Imre terem. Gyerekeket vittem. Itt van Nagy Imre, Nagy Imrének a portréja, a szoborba, ezt édesapám csinálta, dicsekedtem én is egy kicsit. És az egyik képen, az egyik gyerek azt mondja, ez olyan ismerős, ez a kicsi guggoló fiúcska. Mondom, mutasd csak, ott vagyok a festményen. Én guggolok, ott etettem a kacsákat, mindent, úgyhogy rájöttem, nem tudom, évek után, hogy azt tulajdonképpen engem is megfestett. Azt mondja apám, itt előkerült ez az írás, és olvasom, azt mondja, mondom kicsit kajánul már, mint az apám mondja neki. Te Imre, te hasonlítasz Picasso-ra. Ugyanaz a fejalkat, ami pedig kin van, az belülről is kifelé mintázódik. Egymásról árulkodnak a külső és a belső, a bőrzsák és a lélek. Lehet, de nem mindig a festészetben, mondják egyesek. Lehetséges, mondom, de az életvitelben, a megszállottságban hasonlítok, mert őt is valami ördög sarkantyúzta. Erre Imre bácsi. Na de az nem mégsem a székely ördög, feleli. Na hát így beszélgettek egymással.
Én ilyen kedvenc történeteket még szívesen hallanák.
Még egyet elmondok, nem túl hosszú. Bevezetőnek azt elmondom, hogy én két úton haladok, Kisplasztika és a köztéri szobor. Köztéri szobrot csak 90 után csinálok, mert azelőtt el se lehetett képzelni. Köztéri szobrászatban is, mivel hogy itt a portréról van szó, szerintem a portrét úgy kell megalkotni, hogy a felszín alatti részt kell kicsalni. Általában az embereknek azt az ábrázatát, amit nem szeretnek bemutatni. Én ezt követtem Kisplasztikában is, de a köztéri szobraim is portrék. Nekem kedvenc műfajom a portré. A nagy szoborban is, a 3 méteres szoborban is a portré, az is portré, hiába egész alakos. Nagyon veszélyes játék a köztéri szobor. Gerge Istvánnak volt egy mondása, a köztéri szoboroknál nagyon kell vigyázni. Amikor kit kerül a térre, akkor az történik, hogy mész el mellette, utána nyúl, a gallérodnál visszahúz, azt kérdő, mit csináltál? Na ez a köztéri szobornak a veszélyes oldala. Még annyit elmondok, hogy a 68-ban kerültem a főiskolára, a mesterem az Kós András volt, aki tanszékvezető volt. Hát amit én tanultam szobrászatból, azt tőle tanultam. Mesterséget, másrészt pedig hogy kell hozzáállni egy szoborhoz. Hogy kell lényegíteni, amit ő akkor tanított, azt most is követem, mert semmi nem évül el abból, amit tőle kaptunk.
Ápi bácsi, kire emlékszel meleg szívvel vissza?
Most, hogy Nagy Imre bácsiról van szó, egy pár mondatot elmondanék Imre bácsiról. Óriási szerencse és a Jóisten megadta, hogy egy ilyen mester mögé kerülhettünk. Azért mondom, hogy többes számba, mert 5 évvel hamarabb Gál András került Csíkszeredába. Akkor Imre bácsi volt Csíkrögödön, aki képzőművész volt és fest. Kovács Dénes pedig, aki ugyancsak képzőművészeti főiskolát végzett Budapesten, sajnos a börtönbe töltötte az éveit. Andrással Imre bácsi nagyon jó viszony volt. Tudni, neki öröm volt az, hogy valaki képzőművész került Csíkba, Zsögödre. Ott is lakott Zsögödön András. Miután 5 év múlva kerültem én is oda, úgy én is a szárnyai alá kerültem, de érdekes módon. Ahogy kikerültem 64-be, volt az első kiállításom Csíkszeredában egy 70 munkából, ezzel kezdtem az életet. Imre bácsi, ez pontosan egy vasárnap délelőtt egyszer csak megkért valaki a múzeumnál, hogy helyettesítsen vasárnap. Hát bementem, el lehet gondolni, hogy vasárnap reggel délelőtt, hogy gyurakodott a tömeg a kiállítás tekintésére. Egyszer csak kinyílik az ajtó, és kijön be, Imre bácsi jön, nekem óriási meglepetés volt, mert Kolozsváron úgy néztünk rá annak idején, mint az Istenre, amikor csak mutogattuk, hogy na ez Nagy Imre, és persze csodáltuk a dolgait, amit készített. Imre bácsi után egy Balogh Jolán nevezetű művészettörténész hölgy jön, és a híres honfoglalás kutató László Gyula bácsi. Azért mondom Gyula bácsi, mert később, hála a jó égnek, volt alkalmam Gyula bácsival is közelebb kerülni. Végignézték a kiállításomot, és egy adott pillanatban nekem bök ki a kezét, és azt mondja, uram, mondja, ki ez a kiállítás? Hát szerintem, hát az enyém, mester, nem Imre bácsi. Na azt mondja, figyelj ide, mondjon nekem 3 munkát itt, amelyik úgy gondolja, hogy tetszik magának. 3-at felsoroltam. Mondja, van 2 portré a szülei, nagyszüleiről, a tát és a mámi. Azt mondja, eladja nekem, megvásárolom a múzeumnak. Ez volt Imre bácsival az első találkozásom. Utána a fennvaló megadta azt, hogy ritkán adatik meg valakinek, hogy a főiskola után még egy életen át, addig, amíg Imre bácsi ért, még egy mester van mögötte, akinek a szárnyai alatt nagyon sokat köszönhetek, és köszönhetünk. Mert ha valami bajunk volt, ő rögtön síkra szállt, és neki olyan tekintélye volt, hogy sok mindent el lehetett intézni. Történetesen Kátnátá profánának a terveit nem akarták elfogadni. Imre bácsi volt az, aki rábólintott. Közbe-közbe minden évben 2-szer tette tiszteletét, ki kellett pakoljunk, és megnézte a dolgokat, jól megkritizált. Persze hát egy tömbház lakásba tessenek elképzelni, hogy milyen nagyszerűen lehetett alkotni, és úgy mindig vágytam, hogy jó nagy méretű munkákat készítsek, és abban a kis szobákban bizony elég nyomorúságos volt. Úgyhogy a későbbiekben egy adott pillanatban Fazakas János, a volt pénzügyminiszter, az meglátogatta Imre bácsit, megkérdezte, hogy mit óhajt Imre bácsi, valamiben tudok-e segíteni. És akkor Imre bácsi azt mondta, hogy ezeknek a szerencsétleneknek nincs műtermük, arra kérem önt, hogy ha van lehetőség, akkor harcolja ki ezeknek az embereknek a műtermüket. Na, kiharcolta most, 60 év után kellett elköltözzek abból a műteremből. Ugyanúgy most itt elhangzott a nősülés. Hogy meséljem el azt is, hogy jött egy adott pillanatban, végignézte az akvareljeimet, és akkor friss házasok voltunk, mondja, hogy figyelj ide, az asszonyka azt mondja, egy kicsit sápat, jöjjön, hozzon egy korsót, egy 3 literes korsót, adok fekete rivizli bort. Igyom.
Kolozsváron Miklósi Gábort a mesteredet meg tudtad szeretni, vagy meg lehetett szeretni?
3/4 évig legszélesebben megfojtottuk volna, úgy haragudtunk rá. 4 év után elsősorban zene szeretetét tőle tanultunk, meg kellett szóljon állandó jelleggel a muzsika az alkotás alatt, és mindig megkérdezte hétfőn, hogy vasárnap milyen koncerten voltak, mit hallgattak meg, de 4 éven megkérdezte egy adott ponton, hogy uraim, gondoltak-e arra, hogy 6 év után, talán elvégzik az egyetemet, hogy merre, hova tart a szekerük rúdja. Hát húzogattuk a vállunkat, 4 éven könyörgöm. Mit lehetett mondani? Azt tanácsolom, hogy maguk azt mondja, kikerülnek Kajantúröcsögére, majd ott egy hülye rajztanárnak fogják mondani, és egyéb sehol semmi alkotás, nulla. Tessék készülni, és úgy jelentkezni majd az új helyen, ahol kinevezik, hogy egyszer a képzőművész, és utána a rajztanár. No hát, ezt hála Istennek sikerült beváltani. Volt nekem egy csodálatos kollégám, egy Pruhor Sándor nevezetű, majdnem ikertestvére. Vele ezt megtárgyaltuk, és az életbe bizonyítottam, hogy kikerültem 2 hónapra rá, meg volt az első egyéni kiállításom. Rajztanár is voltam, de közben képzőművész is.
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész.
Nem ott könnyű ember, ezt tudjuk. Édesapámnak a diploma munkája körül volt egy nagy történet. Dózsa kompozíciót választott, festett édesapám. Hát ő olyan volt, hogy precíz volt, nagyon igényes. Múzeumba páncélt, rajzolt, típusokat, parasztípusokat, felvonulást, tömeggel, fegyverrel, mindenestől. Mikor a diploma védés volt, akkor Miklósi azt mondja, hogy hozza ide a palettáját. Nyomjon ki ide, ne olyan tyúkszarokat, nyomja ki rendesen, hogy megfogta, és ilyen tubusból így nyomta ki a festékeket. Kérek egy ecsetet. Ez édesapám mesélte. Ecsetet. Ezzel akar festeni? Egy osztó, egy széles ecsetet hozzon. A festéket fogta, és így keresztül, hogy itt egy kicsit összevonjuk a figurákat. Édesapám nem volt egy robbanékony típus, de akkor festőkéssel neki ment. Kollégák fogták le, hogy ne csináljon nagy bajt. Az volt az érdekes, hogy utána megmondta, hogy ebbe volt érdemes belenyúlni, mert ez volt a legszínvonalasabb a munkák közül, és meghívta tanársegédnek Kolozsvárra. Édesapám elkötelezett volt, ő Vásárhelyen akkor indult a művészeti iskola, ő ott akar tanítani, nem kell neki Kolozsvár.
Márton Árpád festőművész.
59-ben összevonták az egyetemeket és a 2 szakot, tehát tovább nem volt külön magyar és románszak, hanem közösen jártunk. A román kollégák is voltak az évfolyamon, 8-an voltunk összesen az évfolyamon, és ebből 4-en román anyanyelvűek voltak. Volt egy Csatú nevezetű kollégám, mondta, hogy tovaris úr Csatú, jó vezut génius már, de a kezut zsosz, si stiszcsesszántunk lá. Kemá, háj, bemúcsújka, beut, sikeszült. Ha most itt tartunk, akkor van még egy csodálatos tanárunk.
Szervációsz Jenő bácsi, aki hihetetlenül drága, kedves ember volt. Első éven tanított szobrászatot, de ugyanígy vegyesen voltunk a csoportba. Fejet mintáztunk. Jenő bácsi mondta, hogy na, fica, tenca, vajica. Azt ez fácsi, mondkább, pare, pare, stic, kumbáfi. Primodate facetum henge, asta va fi gitu. Și mangem mai departe, după gituri facem capul, o să fie un ou mare. Și când sunt gata și cu ou și cu gnoc, atunci începem cu formele mare. No, asta este nasul. Nasul arată ca un sichiriu, un plan, două plan, trei plan și încă una. Și când sunteți și cu asta gata, atunci eu luați mintazul foaia la puș, faceți două gaură și stingă și dreapta, luați lutul, faceți două globus, puneți în locul gaură și gata, orice. No, lehet mintazni.
Vetru András szobrász művész.
Miklósi Gáborhoz beviszi édesanyám a feleségemet. Én kézdivásárhelyen. Aztán később tudtam meg, hogy bevitte, és aztán ott hagyta, kettesbe. És abban a pillanatban, amikor ott hagyta, akkor azt kérdezi Miklós, hogy maga volt Olaszországban? Akkor beszéljen nekem Botticelliről, és levizsgáztatta a feleségemet. A feleségem leizzadt, szépen válaszolt, és utána jött a következő kérelem. Én magát aktban megfesteném, és megmondom is, hogy miért. A feleségem még jobban leizzadt. A maga bőre, az a fehérség, az a sejmesség, és a maga testében dinamis, tehát így mondta. A feleségem egyre összébb ment, és azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy én most vár a férjem, és sietek haza, ott vannak a gyerekek, minden, és hát nem lett belőle semmi. Hazajön a kicsi fiam, annak elmeséli az édesanyját. Na képzeld el, hát, hogy anyóskám az bevitte engem a nagymesterhez, és az le akart engem mesztelenül festeni, és erre a kicsi fiúhoz. Anyu, akkor a baklövést csináltál. Ez lett volna az egyetlen lehetőség, hogy bekerüljünk a művészettörténelembe.